Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és igen, pont jókor vagyunk, jó helyen mindannyian együtt, mert hogy mindjárt jön a nap embere, Völgyesi Gabi, a Unique énekesnője, akivel 10-től 11-ig, vagyis hát ebben az órában fogunk beszélgetni, remélhetőleg nagyon sok mindenről. Most zenélünk, aztán jövök vissza Völgyesi Gabival, maradjatok!
A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Jó reggelt mindenkinek, Fehér Marian vagyok, vendégem pedig Völgyesi Gabriella, a Unique, Gabi, a Unique együttes frontembere, akit köszöntök.
Szia Marian, sziasztok mindenkit, sok szeretettel köszöntök én is.
Már elsütöttem azt a kártyát, képzeld el, az előző órában, az ajánlóban, hogy osztálytársak voltunk, és mondtam, hogy ezt a kártyát egyébként
mindenképpen.
Mindig...
ha nem te sütöd el, én sütöm el.
Igen, ezt mindig előhúzzuk. Abszolút. Valamelyikünk mindig előjön ezzel, hogy anno a Táncsics Mihály gimnázium első osztályában pattársak voltunk, és hátul ültünk, és azt is el szoktam mondani, hogy bár ugye te mentél, hát nem a jog felé mentél, te biológia szakos voltál.
Biosznémet szakos voltam, így van.
Azt hazudtam az előbb, hogy te már akkor úgy döntöttél, nem, te bioszakos.
Felmentelek, ez alól is,
köszönöm. És hogy egyszer csak elsütötted, a padon ülve azt mondtad, hogy már pedig én énekesnő leszek.
Nem mondod, ezt így mondtam.
Igen, mert akkor volt, hát most viszont segíts ki, akkor volt Tini Sztár kereste?
Volt, az 92-ben volt, hát igen, ki mi
ki
alatt.
Is, ki is mondtad?
Ki mondtam?
Ki mondtad, hogy mikor, igen, akkor készültél arra, és egyébként nagyon emlékszem arra a felvételre, mert láttam, hogy én, persze, tehát akkor te már ezt tudtad, hogy ez az irány, és te legalábbis ez is az irány. Na, de hogyha most visszanézel, pár évtizeddel később arra a kislányra, meg most magadra, szerinted vagy-e ott, ahol gondoltál akkor magadról, vagy amit szerettél volna? Igazából ez egy burkolt kérdés kérdés arra, hogy te tarts egy kis számadást.
Jó, értem. Énekesnő akartam lenni. Manapság olyan érdekes ezzel az énekesnő fogalommal nekem barátkoznom, manapság 10 éve. Tehát én sosem éreztem magam igazán csak énekesnőnek. A Unique énekesnőjének úgy igen, vagy a Unique zeneiségében úgy résztvevő embernek, úgy hármunk közül, annak éreztem magam igazán, mert ugye hárman csináljuk a Unique-ot már, úristen, több évtizedet tényleg. De hogy én mindig is több dolgot csináltam, mint csak az éneklés, mint ahogy általában az emberek szoktak. Tehát olyan nincs, hogy az ember egy dolgot, egy munkát csinál, és kifele nem néz. Dehogy nem, sokszínűek vagyunk, már mint a legjobb értelemben, mint egy szép kaméleon, és én is ide tartozom, és nekem, hogy válaszoljak is a kérdésedre, ott is tartok, meg máshol is tartok, mint amit én gondoltam. Tehát én világsztár akartam lenni, a legnagyobb világsztár Madonna után. Aztán utána nagyon sokan, hát mondogatták nekem, többek között az Ádám is, akivel ugye a Unique-ban zenésztársak vagyunk, meg ő az én emberem is most már 25 éve, hogy na de hát szálljak már le a földre, hát ugyan kérem, kapcsolatok, tőke nélkül Magyarországra születtem meg egyebek. És ez engem mindig inkább spanolt.
Igen.
Inkább spanolt. De annyira nem tudott mégse spanolni, hogy eljussak mondjuk, tudom én, Los Angelesbe, vagy Londonba, vagy Stockholmba, ahonnan sok művész karrierje indult. Ám bár voltam egyébként Londonban a Unique-kal is, meg voltunk Stockholmban is a Unique-kal, és voltunk az MTV-ben, és riportot készítettek annó velünk, és nagyon megveregették a vállunkat, hogy egyébként nagyon ügyesek vagyunk, hú, de ügyesek, ez az mi zenénk, hát ez fantasztikus. Igen, igen, csak aztán hazarepültünk Magyarországra, és sajnos ott is megvannak ezek a tehetségek, és ők is fantasztikusak. Szóval a világot jelentő deszkákat én itthon találtam meg. És nagyon élvezem a mai napig a lényegét, az éneklést, a közönséggel, a kapcsolattartást, a koncerteket.
Igen, nagyon közvetlen a kapcsolódásod. Én egyszer voltam egy közönségtalálkozón,
na, igen, igen,
ahol az kiderül, hogy ti egyébként sok mást is megosztotok az életetekkel kapcsolatban, hogyha van kérdés, vagy rólatok, vagy veletek, mi történik. Tehát, hogy ti ezt így nagyon tartjátok a mai napig. Szóval, hogy ez nem csak egy ilyen kezdeti, építsük fel a jó viszonyt dolog volt, hanem ez tart.
Nem, ezt én ismersz engem, tehát én azért egy emberközpontú ember vagyok, és érdekel a másik, tényleg érdekel, mindenki érdekel. Érdekel az, akire más azt mondja, hogy unalmas, miért unalmas, mert nyilván mindenkivel meg lehet találni a mélységet, és a többi.
Igen, de... igen. Te neked ebben nagyon hosszú a türelmed, tehát bárkiből megpróbálod.
De ez nem érdem,
kihozni.
Azt akarom mondani. Ez a genetika, ez igen, jön, és ettől én kielégülök bizonyos értelemben, hogy össze tudom rakni, tehát szintetizálni tudok a másiknak a dolgaiból, hogy mit csinál, mit mond, egyebek. Szóval igen, de azért manapság én azt érzem, hogy úgy kezdek zárni, bizonyos tekintetben zárni. Tehát, hogy amíg régebben sokkal könnyedében megosztottam mondjuk magamról személyesebb jellegű dolgokat. Manapság kétszer meggondolom, hogy biztos mondjam, biztos kell mondanom.
És miért?
Hogy miért?
Igen.
Tehát olvastam én erről pszichológiai írást. Valószínűleg az van, hogy az extrovertált emberek sok esetben mennek az introvertáltság felé. És nyilván én is ide tartozom. De ez nem azt jelenti, hogy ne tudnék úgy elbeszélgetni bárkivel, hogy az mind a kettőnknek jó legyen, vagy esetleg még a kívülálló hallgatóknak is, dehogy nem, meg hát nyilván én is élvezem, csak mégis érzem magamon a fékeket, hogy ezt nem kell feltétlenül.
De akkor nem egy rossz tapasztalat van benne, hogy bármi, amit valaha elmondtál, azt olyan köntösbe bújtatták?
Nem, mert mindig annyira kontrollfreak voltam egyébként, még akkor is, amikor sokkal könnyedebben beszéltem önmagamról, hogy olyat, amit biztosan nem akartam mondani, hogy aztán esetleg azt felkapják, és aztán az exponenciálisan terjedjen, azt nem mondtam. Uh-huh. Tehát azt akkor sem.
Akkor te ilyen értelemben abszolút figyeltél magadra.
Igen, ezt mondom, ez kontrollfreakség, nem jó, by the way, nem jó, ez se jó.
A másik irány ugye a jogász élet.
Igen.
Az egyetem, ami igen, ugye 5 év, és a középiskola után azzal telt az idő, miközben akkor már azért alakult a UNIK, nem? Tehát, hogy ott már azért
másodéves
volt.
Másodéves voltam, amikor a Mi van a nevedben beütött, és az egy nagyon kemény időszak volt, mert az egyetemen is kellett teljesíteni, és akkor jöttek a fellépések, és akkor elkezdett megismerni minket az ország, és akkor elkezdtek sikoltozni a koncertjeinket, másodév, harmadéves.
Igen, de hogy az jól emlékszem, hogy az egyébként egy realitynek volt a fő címzenéje?
Az első magyar valóságshow-nak, igen, a Bár című.
A Bár című, ami
volt,
igen, ami van a nevedben.
Igen, és akkor az úgy nagyon dobott rajtunk.
Hát hogyne.
Hát igen. Abszolút. És az szuper élmény volt. Pont nemrég jelen meg valamilyen cikk, hogy akkor én nekem idegösszeroppanásom volt. Igen, abban az időszakban, és azt tényleg? Egyébként nem orvos diagnosztizálta, hanem én saját magam. Azt jelentett, hogy 3 napon át bőgtem.
Az úgy van, ha te diagnosztizáld, az úgy van.
Úgy van, úgyhogy, és az a bőgési időszak az meg annak tudható be, hogy tényleg az volt, hogy úgy az idegrendszeremet valóban nagyon leterheltem. Tehát egyrészt meg kellett emésztenem azt, hogy egyszer csak elkezdek ismert lenni, amire vágytam, az országot jelent, nem, a világot jelentő deszkákra kezdek eljutni, kezdünk a UNIK-kal, és ugyanakkor a jogon is teljesítek, mert nekem az is szívügyem volt, hogy oda bekerüljek, azért az nem volt egyértelmű nekem. Tehát én nem jogász szülők sarja vagyok, hanem igen, első generációs jogász, ezt már beszéltünk erről talán.
De az, hogy a BIOSZ németről te hogy jutottál a jogra? Tehát hogy változtattál? Miért változtattál?
Meg akartam felelni. A világnak, magamnak, apukámnak, mindenkinek valószínűleg. És közben megszerettem a jogot. Ez olyan másodév tájékán volt. De először én egy nagy-nagy várat láttam benne, amit be kell vegyek. Aha. Mert tudnék, én gimnáziumban azért, hát mi bulisztunk. Én inkább, mintsem, hogy tanultam volna. Tanulgattam, ami érdekelt, megtanultam, úgyhogy érettségim is körülbelül úgy nézett ki, hogy ötös a matek. Nem, a magyar, meg a töri, és az összes többi, ez kettes. Jó. Na, tehát, hogy én nem pontokat vittem, nekem egy nagyot kellett ugranom akkor, amikor felvételiztem, és az 2 éven betelt, amíg a jogra bekerültem, de bekerültem. És akkor megugrottam ezt a nem tudom, bekerültem a várba, és másodév tájékán jött az, hogy én elkezdtem élvezni azt, amit tanulok. Uh-huh. Elkezdtem kitölteni tartalommal azokat a szabályokat, amiket sok laikus ugye azt mondja, hogy pú, de száraz ez a jog, hát ez, hogy lehet ezt beseggelni? Hát valahogy az. Be kell, de igen. Aztán elkezd életre kelni az egész, amikor az élethelyzetekre rá tudod vetíteni, hogy ez a szabály, és itt egyébként megütheted a bogád, ott viszont semmi, senki nem szólhat rád, és ez akkora szabadságérzetet ad egyébként, tehát én ezt nagyon szeretem a jobban.
Akkor így lett ez. Na, és akkor hogyan volt ez a két irányba megfelelés? Mert most szétszálasztuk, tehát külön-külön a zenei karrier mikor indult be, de ha jól értem, akkor pont egyszerre. Tehát egyszerre szeretted meg a jogot, abszolút. És egyszerre robbant be a zenei karrier. Ott egyébként volt olyan pillanat, amikor az volt a kérdés, hogy választasz-e, vagy benned ez fel sem erült. Tehát azt mondtad, hogy ó, de hogy mindent is megcsinálok. Igen, gondoltam.
Sok-sok újságíró kérdésére kellett nekem megfelelni valamilyen válaszsal, akik azzal azt kérdezték, hogy hát de melyiket választanám a kettő közül, hát hogy valamit választani, hát nem lehet egyszer a kettőt csinálni, és a többi. És akkor még az elején, amikor még kicsi voltam, és pejhes, és ott voltam tojáshéj, akkor úgy hajlamos voltam hinni nekik, hogy tényleg nem lehet ezt a kettőt csinálni, de hát ez szörnyű, hát én mind a kettőt szeretném. És aztán közben megtanultam, hogy nem, az van, amit én úgy gondolok, hogy van. Azt is nehéz egyébként úgy gondolni, hogy van, amit én úgy gondolok, mert nagyon erősen, tehát a külvilág nagyon erős hatással van ránk, meg rám kifejezetten. Szerintem az átlaghoz képest talán még érzékenyebb ember vagyok ilyen szempontból, tehát úgy nehezen függetlenítem magamat, hogy mondjam, érzésektől, amiket úgy felém lövelnek egyesek. Honnan kagyarodtam én ide ebbe a filozófiai?
Onnan, hogy az volt a kérdés, hogy melyiket választanád, és hogy a te kis pejhes korodban felhívták a figyelmedet különböző újságírók, hogy ezt nem lehet így csinálni, te pedig azt mondtad, hogy, hát hiszen te szeretnéd a kettőt együtt, és mostanra, vagy később azt gondoltad, hogy aha, ja, lehet, hogy ebben van valamit ki kell találni, de én azt gondolom, hogy innen jutunk el oda, hogy különböző életszakaszaidban egyik vagy másik dolog van előtérben. De hogy van, tehát a jogászlét az van.
Igen. Például soha nem szoktam megfogadni semmit, és most sem fogadtam meg így az év kezdetkor, csak egyszerűen mégis úgy körülöttem ilyenkor ez úgy téma, és én sem tudok nem foglalkozni vele, hogy akkor mit csináljak másként ezzel az új évvel, az új lendülettel. És arra jutottam, hogy még több energiával kell, hogy haladjunk a Unikkal is, meg én a joggal is. A joggal az a jogi pályámról azért nem különösebben beszélek, mert nem hinném, hogy érdekes ez más számára. De
inkább az érdekes, hogy te hogy éled meg, persze.
De én mindenképpen borzasztó jól élem meg. Én egy ügyvédirodánál, ami egy nemzetközi ügyvédiroda, ott dolgozom, és most egyébként egy publikációval, egy cikkel foglalkozom, egy kicsit elhúzom már ezt a cikket, de az van, hogy ez nekem szívügyem. Ez a koncertek, tehát a zeneipar élőzenei szegmensében a szerződésszegésekkel foglalkozom, tipikusan a megrendelők részéről, és nem arról beszélek, hogy amikor nem fizet időben mondjuk a művésznek, az előadónak a megrendelő, hanem például, hogy megfelelő-e az a teljesítés, amikor mondjuk az öltözőben csak pislákol a lámpa,
világos.
Vagy mondjuk tudom én, télen a színpad -6 fokban nincsen fűtve, és akkor a gitáros, aki az elgémberedett ujjaival kéne, hogy fellépjen, vajon tud-e olyan szakmai minőség játszani, vagy nem? Hát nyilván a kérdés költői, tehát megfelele így a színpad biztosítása mondjuk a megrendelő részéről. És nagyon sok izgalmas kérdés van még egyébként hogyne. Ebben, amiben egyébként most tényleg alaposan beleástam magam, hát nem sokára megjelenik ez a cikk, úgyhogy ez szuper lesz, és ja, nem említettem, ez az SBGK ügyvédiroda, ahol dolgozok, és ez azért fontos, mert ez egy nagyon nagy szakmai renoméval rendelkezik, tehát rengeteget tudok én innen tanulni. Na, most többet is beszéltem talán a kelleténél, mint talán valaki kíváncsiak rá.
Ez szerintem abszolút izgalmas, és ez nagyon érdekes, hogy valaki, aki egyébként énekes, egy zenekarral járja az országot, a világot 20 éve, az amúgy rá tud nézni, és egyébként nyilván te találkozol, folyamatosan találkozol ezekkel az anomáliákkal, körülményekkel, abszolút. És ezt egyébként nagyon sok zenész, színész, művész elmondja, hogy ahova elviszi a tudását, azt, hogy kultúrát, művészetet adjon át, szórakoztasson, előtte olyan körülmények között kell készülnie, ami nem biztos, hogy kielégítő, megelégítő. Tehát nagyon sok esetben egyébként ebben az van benne, hogy az emberek annyira szeretik, mert mint ezek a művész emberek szeretik, amit csinálnak, és ezért nem ugranak ki.
Igen, csak van egy határ, hát tehát egyszerűen ezzel nem lehet visszaélni.
De hogy ebben van egy határ, és ez nagyon jó, hogy te ezzel foglalkozol. Én azt gondolom, hogy ezt nyilván üdvözli a szakma is.
Én azt gondolom, hogy azért van ennek jelentősége, mert aki ezt elolvassa, majd rendszerben láthatja jobban ezt az élethelyzetet, illetve valamilyen mértékben ez meg kell, hogy ez is ez a cikk is, meg még egyéb
hogy
ilyen
meg kell,
kis,
hogy oldódjon.
Be kell, hogy lendítse azt a tendenciát, hogy ezek az élethelyzetek, amikor sérül az előadónak a, nem tudom, végső soron a méltósága, hogy most kanyarodjunk egy kicsit el a jogtól, és menjünk vissza emberi formába, vagy emberi érzésekre, világítsak rá, szóval ezek nem helyes dolgok. És valahogy olyan irányt kell, hogy vegyen ez az egész szakma, meg az élő koncertek, ahol mind a két fél jól érzi magát. Tudod, win-win?
Hát, hogy nem. Nem. Zenélünk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Völgyesi Gabival, a Unique énekesnőjével. Maradjatok!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Így van, vendégem Völgyesi Gabi, a Unique énekesnője, és már beszélgettünk arról, hogy annak idején te elsütöttük az osztálytársak voltunk át.
Igen, ezt, igen.
Ugye, szoktuk. És utána pedig az, hogy te a jogra mentél, és közben a jog második évében meg is szeretted azt, illetve ugyanekkor beütött a zenekar, mármint a Unique-nak a sikere, ami egyébként azóta is van. Tehát neked párhuzamosan megy az életedbe a két pálya, és ehhez még ugye bejött a család, két gyerek, és úgy, ami mindenki másnak, tehát veled is az történt az elmúlt években, ami sokakkal, ki voltál téve.
A Covidnak.
Annak a hatásainak.
Most a gazdasági helyzetnek.
Igen.
Igen.
Igen. Na, úgyhogy most azt mondom, hogy beszélgettünk a jogászkodásról, ez fontos, ez kiderült, hogy ez fontos. Neked nagyon fontos az, hogy szakmailag meglegyen a tudásod. Egyébként azt kérdezték a fiúk, de én már amúgy akkor mondtam is rá valamit, de én felteszem ezt a kérdést, hogy a jogi világban téged komolyan tudnak-e venni attól, hogy énekesnő vagy. Most én nagyon szárazon ide dobom ezt a kérdést, de érted?
Abszolút. A válaszom az, hogy igen, persze.
Én képzeltem, hogy azt mondtam, és lehet, hogy ebbe ki kell javítsál, és nem pejoratív, de én azt mondtam, hogy pont azért, mert hogy ez egy zárt világ, a jogász, és egy másik terület. Én azt gondolom, hogy sokaknak lehet, hogy fel se tűnik feltétlenül, hogy te a könnyű zenében vagy, mert az is lehet, hogy máshol van az ő fókusza, más az igényrendszere. Tehát nem is biztos, hogy ezt összerakja. Illetve a másik, amit mondtam ezzel kapcsolatban, hogy te amikor valamit akarsz, és az már szerintem hallatszik abból is, ahogy beszélsz, amikor te valamit akarsz, meg csinálsz, azt te nagyon csinálod, és azt te képviseled. És jogászként te azt képviseled feltehetően.
Persze, meg tudod, az van, hogy most egy dolog, hogy a kollégák mit szólnak, de elsősorban a lényeg az, hogy az ügyfél mit szól, és az ügyfél az mindig az van, hogy ott az ügy a fontos. Tehát, hogyha az ügyben azt érzékeli, hogy felkészült vagyok, érdekel, amit csinálok.
Tehát képviseled azt, amit csinálsz.
Igen, most pont nemrég volt egy védjegy, közös védjegy, pont pályatársak, akik összekaptak az elmúlt években. Először nagyon együtt vitték a zenekart, és aztán utána összekaptak, és akkor a közös védjegy használat volt a kérdés, hogy ezt ha csak az egyik használja, akkor a másik kérhet-e tőle ezért a kizárólagos védjegy használatért pénzt, vagy nem kérhet. Aha, mire aha. Vonat? Egyáltalán a védjegy használat mit jelent? Csak az, hogy mondjuk a koncerten feltűnik az az adott zenekar neve, vagy már azt is jelenti, hogy mondjuk magának próbál akriválni fellépéseket, tehát hogy koncerteket szervez. Mert ez viszont akkor nyomon követhetetlen. Na, ez mint száz, itt is van rengeteg kérdés, és ahol én dolgozom, ott jöttek kollégák, tehát, hogy zenész kollégák.
Igen, azt nem tudom, hogy kikről beszélsz, de ez egyébként mondjuk sokak, most mindegy. Igen.
Azért merem ezt így elmondani, mert sokakra ráillik. Szóval, hogy persze az elején, én mit csinálok itt? Hát én kedveském, hát foglalkozom az ügyeddel is, foglalkozom, meg másokkal, más-más ügyekkel is foglalkozom, és aztán ezt így gyakorlatilag egy-két perc után evidenciaként kezelik. De az van, hogy velem kapcsolatban, szerintem az is egy köztudomású tény, hogy egy jogász vagyok, meg jogászkodtam az elmúlt években, évtized évtizedekben is. Csak mindig egy atipikus irányból, vagy egy atipikus úton haladok én ez ügyben.
És közben pedig foglalkozol egy csomó olyan dologgal.
De egy csomó jogász van egyébként, aki még művész persze, pályát tudom. Visz mellette, meg tudom én, hangszeren játszanak, vagy nem tudom,
hát van nekünk itt egy csodálatos abszolút. Író vendégünk, akinek hogy a könyveit én rendszeresen, de nem csak én, a kollégánk is elolvassuk, beszélünk róla, és ő is jogász, a Légredi Gergő, nem tudom, hogy ismered, de...
Igen, a neve ismerős, igen.
Na, szóval, hogy ez jó, színházzal is egy csomó mindennel foglalkozik, tehát, hogy persze, ez van. Na, akkor viszont nézzük a zenei vonalat, illetve hát a zenész életet az elmúlt években, mert hogy a ti esetetek az azért nagyon speciális, mivel Ádám, a gyermekeid apja, a te párod, tehát mind a ketten ugyanabból a szakmából, ugyanabból a zenekarból éltek, és amikor jön valami, ami megrengeti ezt a világot, akkor ti nem mondhattátok azt, hogy jó, akkor a másikra nézek, és majd ő megoldja, mert ugyanaz a forrás.
Persze. Igen, tehát az, hogy én együtt vagyok az Ádámmal, az e tekintetben nehézséget okozott, illetőleg nehézséget okoz, mert úgy mind a kettőnk ugyanabból a gazdasági ágból, vagy szegmensből keressük a kenyerünket.
És a produkció is közös.
Abszolút. Ugyanakkor én nem vagyok egy panaszkodós ember, és nem is azért, hogy tudom én bármiféle titkot ne mondjak el, hanem egyszerűen csak azért, mert azt gondolom, hogy amiről én itt beszélek, sokat beszélek, azzal én teremtem a rossz érzéseket. Értem. Akár magamban, meg egyébként. Úgyhogy én például abszolút állítom azt, hogy a Unicot érinti, és érintette a gazdasági válság, hát nyilvánvalóan, de hogy előrefele menekülünk. Tehát most például volt egy fotózásunk, készülünk egy nagy koncerttel, aminek a fotózása volt gyakorlatilag tegnap. Ez majd szeptember 22-én lesz egyébként, ez a nagy koncertünk az Akváriumban, ami a Uniknak a 25. életévével kapcsolatos, tehát ott lesz ez a szülinapi koncert. Készítünk videoklippet is, szeretnénk készíteni, azt még nem nagyon látom ott a részleteket. A dalunk az nem sokára kijön, egyébként az egy 80-as évek hangulatú dal lesz. És ez nekem mind azért fontos, mert ez lelki muníció. Tehát abban sosem lehet megrekedni, hogy az ember sajnálgatja magát. Mindig konstruktívnak kell lenni. Én ezt a világ felé, meg magam felé vallom. És tudom, hogy sokszor nehéz. Én nagyon tudom. De és most nem akarok vulgáris lenni, úgyhogy szépen fogom mondani, de nem baj, de nem érdekes, lényegtelen. Az ember fel kell, és jár, és megy erőre, akkor is, hogyha ha érzi, hogy remeg a lába. Szóval, de ugye nagyon remélem, tehát ez nem a panasz helye, egyszerűen csak tényleírás, hogy sokszor nehéz a helyzet, nem baj. Ezért örülök annak, hogy kitaláltuk a céljainkat, a terveinket, nem most, hanem már az elmúlt év vége felé, hogy akkor ezeket megpróbáljuk megvalósítani az idén, és nagyon úgy néz ki, hogy mindent meg tudunk valósítani. Úgyhogy ha az ember így lelkileg meg ésszel koncentrálva halad előre, akkor lehet előre menni. Tehát, hogy én tök szerencsés vagyok ilyen szempontból, valószínűleg a jellememből fakadóan, hogy én mindig nem megtalálom azt, hogy lehet konstruktívan előre haladni, és haladunk is így.
Mert ezt akartam mondani, hogy én azért gondoltam, hogy fontos, hogy begyere, nem csak azért, hogy mi van veled, meg hogy haladsz a pályádon, hanem én nagyon szeretem benned ezt, hogy nagyon, nagyon célra törő vagy, nagyon sok oldalról meg tudod magadat támogatni, akár csak ahogy beszélsz, és ezt tudom, hogy így van az életedben. Oké, akkor csinálni kell. Persze. Akkor is, ha nehéz. Illetve, hogy mindig találsz valamit, amivel újabb és újabb erőforrásokat szabadítasz fel. Hogyha nem bánod, akkor mondom, hogy mikor a nyelvtanulás, amikor állítasz magad elé célokat, és azokban a célokban elérsz mondjuk valamit, nyilván az már egy örömforrás, és így tovább, a sport, ugyanilyen. És én azt szerettem volna, hogy ebből adj. Aha. A hallgatóknak.
Nagyon szívesen adok, és egyébként tök sokan keresnek meg ilyen kérdésekkel, meg észrevételekkel a e-mailen, meg már SMS formában nem, inkább e-mailen. És az van, hogy itt mind-mind az életenergiára valahogy oda vezethető vissza. Tehát, hogy azt látom, hogy nagyon sokan körülöttem, és én is hajlamos vagyok rá, nem mondom, hogy nem, csak dolgozni kell ezzel kapcsolatban, folyamatosan az életben, hogy az életenergiánk csappan, a motivációnk csappan, és akkor ott állunk ilyen rissz-rossz lelki állapotban, hogy így haladjunk előre, amikor nem érezzük az erőt magunkban, és ez nagyon rossz érzés. Na mindegy, egyébként ezzel kapcsolatban szerintem nagyon jó, amikor egy kicsit pszichológiai jellegű olvasmányokat tesz magáival az ember, hogy tudja, hogy ezek a folyamatok létező folyamatok, és egészséges és normális folyamatok. És mindenből lehet fölállni, mindenből. Vagy nem, akkor meghalunk, de a másik választás az az, hogy megyünk előre és toljuk a szekerünket. Szóval most mondanám azt, hogy melyik filmet néztem meg legutóbb, de ott egy ilyen úgynevezett X faktornak nevezte a pszichológus azt a részünket, ami így mindig megszólal, és azt akarja elhitetni velünk, hogy ez nem fog menni, ez nem fog sikerülni. Uh-huh. Erre nem vagy képes. És azt nagyon komolyan veszük magunkba, és ez az, ami gátat képez bennünk, hogy menjünk előre.
Hát, hogy ne, persze.
De most igen.
És ezt magunkével tesszük, oda tesszük magunk elé, és kész, akkor ez van.
Abszolút van, abszolút természetes, hogy ez van, nem természetes megy. És egészséges, hogy van, és egyébként ez a pszichológus, aki pszichiáter, mondta, hogy az élet maga egy küzdelem. Egy küzdelem, amiben vannak jobb és rosszabb szakaszok. És hogyha jobb van, akkor azt nagyon meg kell lovagolni, és nagyon, nagyon át kell adni magadat. És mert ez a szellemi muníció kell ahhoz, hogy amikor éppen egy kicsit a gödörbe vagy, akkor erre, nem tudom, hogy emlékezz vissza, tehát ne mossa át az agyadat a rissz-rossz. Ne hagyd, legalábbis. Szóval, na, tehát ilyen jellegű olvasmányokat vagy filmeket nem árt néha nézni, mert az ember tudatosul, hogy ja, hát én akkor fel tudom menteni magamat, semmi gond, ez így normális. Úgyhogy én ezért szeretem ezeket. Így, és amit akartam mondani, hogy mi az, ami nekem lelki muníciót ad még? Hát a kölkök, a gyerekeim. A gyerekeim nagyon. Tehát most voltak ugye 9 és 11 éves, a Martin és Eliot. Eliot holnap tölti be a 9-et. Martinka most volt 11. Nagyok, nagyfiúk, nagyon lehet velük érdemben beszélgetni, rendkívül cukik. Édes, amikor a kedvemben akar járni, édes, amikor manipulálni akar. Hogy ők az első számú boldogságforrás. Borzasztó közhely, amiket mondok, már szégyellem, de
szerintem minden közhely egyáltalán mögött nem, ott van. Szerintem az igazság. Is elmondható, hogy azért két fiúval biztos, hogy nem egyszerű, de én azt gondolom, hogy...
Mivel egyszerű? Hogyan kell? Lényegtelen. Igen, nem.
De hogy ezt érzed, de a 9 és 11 éves korban, hogy ez már egyébként könnyebb.
Figyelj, nagyon sok az olyan helyzet, amikor érdemben tudok vele beszélgetni.
Tudod, és... eszembe jut, na, bocsánat, csak ez is egy közös pont, amit ki lehet tenni, hogy egyszer találkoztunk egy bevásárlóközpontban.
Igen.
Hasonló korúak a keresztgyerekeim, mert csak nem 10-8. És még 5 mondatot váltottunk, 4-en lepakolták a nem tudom melyik polcot, és ezt bedobálták a kosarainkba. Tehát, hogy, és nagyon, tehát ott könyörögtünk, hogy létszik, nem mehet, szóval, na, igen, de hogy ez már részem. Nincs, nem? Tehát, hogy egy kicsit igen, ezek
igen,
a dolgok
igen,
már...
Igen, az van, hogy most már sokkal jobban lehet hatni az értelmükre, meg belátásukra, meg hogy mondjam, empatikusabbak. Tehát tudják azt, hogy az anyának ez nem jó, hogyha mindig rá kell szólni, vagy nem tudom, jön, megy a bevásárló kosára, és elütközbe egy nénit, és akkor bocsánatot kell kérni, és akkor ez ilyen unalmas, fáraszt és kellemetlen. Ezeket így már belátják. Tehát, hogy én ezt élvezem, a velük való beszélgetéseket, a tök ilyen originál, ilyen nagyon eredeti gondolatok, amik így jönnek belőle, így tisztán, így kipattan belőle, amit mi már tudunk, de én látom, hogy ott fogant meg. Hát azok isteniek, azt imádom. Ma reggel is felébredt Eliot, hamar viszonylag, mert mindig killódás a reggel. Én szoktam őket összepakolni, amíg apa lemegy, és ő megcsinálja a reggelit. És akkor Elcsi most ő maga hamar felébredt, mert tegnap este el lett rakva korán mind a két gyerek, és ez szuper, ez az anyósom érdem egyébként. Tegnap elmentünk színházba, Ádámmal egy szuper jó darabot láttunk. És hogy én hova akartam kilukadni? Ja, oda, hogy cuki volt reggel és... az Eliot, aki jött be, és kérdezte, hogy milyen volt a darab, és mesélt
mondd
nekem,
meg,
hogy
a
Kastély című darabot láttam, Kastélyt láttam. És nagyon jó volt, nagyon jó volt, borzasztó jó volt, rendezésben jó volt, Bodó Viktor.
Hát Bodó Viktor, igen.
Igen, nagyon jó volt, az ifjabb Vignyánszki. Jó volt, az egész jó volt, de, nagyon, de ez nagyon szórakoztató volt, a többi színész is, nem tudom a nevüket, de mindegy is. Szuper volt, tehát meg kell nézni ezt a darabot. Vissza.
kis ajánló.
Érdemben beszéltünk az Elcsivel ezekről a dolgokról reggel, hát megőrülök, hát úgy feltölt, úgy csillog a szemem, hogy nem igaz utána.
Ja, értem, tehát hogy ő kijött, megkérdezte, igen, hogy éreztem.
Hogy éreztük magunkat, tegnap milyen volt anya a darab? Aha, igen,
tehát,
abszolút.
Tehát, érdeklődik.
Igen, igen, és sokkal többet tudok én már adni abból a magamból, ami a természetesen jövő önmagam a gyerekek felé, sem mint amikor még csak pici, és akkor együtt játszunk, de igazából igen. Egy kicsit az elmém egy része unatkozik, amikor mondjuk még gügyögök, és nem tudom, de persze ott is meg lehet találni azt, hogy minél kevesebb részed unatkozzon, de ott nagyobb kihívás, na, itt kevésbé.
Folytatjuk, zenélünk, és jövünk vissza Völgyesi Gabival, maradjatok.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
És vendégem továbbra is Völgyesi Gabi, a Unik énekesnője, és mindaz, hogy már csak pár percünk maradt, de még azt gondoltam, hogy azért adj még nekünk a jó kedvedből, igen, illetve a saját magad motivációjából, mert hogy ugye az kiderült, hogy te az a típusú ember vagy, aki azt mondja, hogy akármilyen is a világ, jól kell benne érezni magunkat, mindenből fel kell tudni állni, mert ha nem, akkor tulajdonképp azt mondtad, hogy ha nem, akkor meghalunk. Tehát akkor az van.
Hát
valami...
egész pontosan azt mondom, hogy igen, hogy mindig van lehetőség javítani, bármit is csinálunk, bármilyen kapcsolatban vagyunk, bárhogy érezzük magunkat, mindig van lehetőség, és nagyon sok lehetőségünk van. Ugye nyilván a lehetőségeknek kizárólag ami agyunk szab határt, tehát az, hogy mi mit gondolunk, hogy mibe vagyunk mi bezárva végső soron, tehát és ezen kell javítani, és ez, hogyha nem megy, akkor el kell menni szakemberhez, ezt szoktam mondani. És ehhez képest mondom azt, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, és hogyha az ember ezekkel nem él, akkor végsősoron meghal. Tehát most ennyi, nagyon
értem, hogy mit mondasz, de közben az is van, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, de azt is mondtuk, hogy nagyon sokszor nagyon nehéz bármilyen lehetőséghez hozzányúlni, hiszen nem
érzed magadban. De ez nem lehet kifogás.
Értem. Jó.
De hogy te akartad, hogy motiváljalak? Ott van, tessék.
Ilyen nincs. Tehát csinálod. Na, de hogy te saját magadat, akár a sporttal, akár a különböző célok felállításával, hogy motiválod, illetve hogy teljesíted, inkább ez érdekel, mert az, hogy motiválod, értem. Te sportolok, csinálom. De teljesíted mindig, minden nap, amit kitűztél?
Dehogy, Isten ments, dehogy. Amire tehát én törekszem, én csak ezt mondom, a törekvés a fontos, uh-huh. A törekvés. Az, hogy ne hagyjuk abba azt, amit csinálunk, amikor azt érezzük, hogy mondjuk sikertelenek vagyunk uh-huh. benne. Nem, legyen szó mozgásról, legyen szó munkáról, legyen szó kapcsolatunk javítása, bármiről. Nem szabad abba hagyni, csinálni kell. Ügyesen meg kell szabni azért a célt józan pillanatainkban, hogy az micsoda, de nem, tehát pofont kapunk, és azt gondoljuk, hogy esetleg nem megy, na és aztán, hát ugyanez vonatkozik a párkapcsolatokra is, tehát ugye sokszor látjuk azt, hogy befejezik a nem tudom, párkapcsolatot a környezetünkben, mert problémák adódtak, hát akár nyilván problémák fognak máshol is adódni, tehát ezeket meg kell oldani. Én is együtt vagyok az Ádámmal 25 éve, hát ez egy fantasztikus dolog, mert az előbb csak arról beszéltünk, hogy gazdaságilag kínlódás tud lenni, hogyha ugyanabból élünk, és az a iparág, vagy az a munkaterület megrogyik. Na de ugyanakkor ott a pozitívum, amire nincs igazán jó szó, hogy ezt úgy kifejezzem, hogy az, hogy én mennyire ismerem a másikat, hogy mennyire tudja, hogy én mit gondolok, hogy mennyire támaszai vagyunk egymásnak bármikor, hogy milyen egyszerű együtt csinálni, vinni valamit, legyen szó Unik koncertről, legyen szó egy kirándulás meg szervezésről, mondjuk, mit tudom én, a barátainkkal a környező erdőben. Szóval, hogy sokkal egyszerűbb így minden, sokkal olajozottabb. Ő olyan, tudod, mintha én magamra ránéznék. Tehát gyakorlatilag az én másik felem. Ezt nem tudom, hogy mondtam-e már, de hogy ez így van, az fix. Tehát ő egy nagyon ismerős ember az én életemben. Én, tehát a mozgásáról, a magasságáról, a perifériámon, a hátam mögött megismerem őt. Ezek olyan értékek, szerintem, amire
igen, pontosan. Én is ezt gondolom, mondani. Hogy ezek olyan értékek, viszont ezt ki kellett alakítani, ezért meg kellett dolgozni, és szerintem azért naponta meg kell dolgozni, nem?
Abszolút. Abszolút, tehát kihívások mindig vannak, de hát ez a fejlődésnek a lehetősége. Tehát ezt kell nézni benne, a kihívásban, meg az esetleges bénázásban.
Mi van akkor, amikor csak magaddal töltöd az időt? Mit szeretsz a legjobban
olvasni,
csinálni?
Olvasni, kikapcsolni, kicsekkolni a világból, és becsekkolni oda, ahova a könyv éppen visz. Elif Shafak, például ez egy angol-török írónő. Mostanság rákattantam, azóta most mást is olvastam már mástól, de tőle volt két könyv, hú, rohadt jók. Egyik Isztambulba viszel, így a perifériádra sodródott rétegeknek, tehát az örömlányok, a transvesztiták, azok, akiket a társadalom hajlamos kirekeszteni. Nekik az életét mutatja be, ilyen nagyon személyes történeteken keresztül, irtózatosan jó. Pú, ott van, tehát nagyon lehet érezni, hogy mit élnek át, meg mit nem. Volt egy másik könyv, ez a könyvajállóba csapunk át, de egyébként van egy könyvklubom, amit borzasztóan szeretem, hogy van, gyakorlatilag van három barátnőm, meg én, akik ebben részesek vagyunk, és akkor mindenkinek van családja, gyerekekkel, és sokszor családdal járunk együtt, egybe, és van, hogy a csajokkal járunk ide együtt, és legutóbb bementünk vacsorázni. Néha már kikopik az, hogy egy közös könyvet beszéljük meg, csak úgy találkozunk, mert hogy milyen jó beszélgetni végre egymással. De hogy nagyon sokszor a könyv az, amit ugye kitalálunk, és hogy rotálódik a lehetőség, hogy ki az, aki bedobja a közösbe a könyvet, amit elolvassunk.
Képzeld el, hogy az egyik barátnőmnek is van egy ilyen társasága, ők is pont a múltkor beszélgettünk róla, hogy ők hárman vannak, és ugyanez, hogy nekik van egy havi fix találkozó, négyen vannak. És akkor hozza valaki a könyvet, akkor mindenki azt olvassa, és utána megbeszélik, és most éppen beavatott engem is abban, amit olvas, egy vacsora közben beszélgettünk róla. Szerintem ez egy szenzációs dolog.
Imádom. Én könyvet olvasni imádok például. Most angolul is olvasok könyvet, ami csak azért fontos, hogy ne felejtsek, nem szeretem, mert ugyan bent az irodában sokszor van fordítás, amit nekem csinálnom kell, és azt nagy élvezettel csinálom, de ez egy dolog. Más skillt mozgat az, amikor az ember olvas, harmadikat, amikor beszél angolul. Tehát ezeket én nagyon szeretem az angol nyelvet valamiért.
Egyébként ezek nem bonyolult dolgok, amivel fel lehet magad tölteni, nem? Kis olvasás, kis nyelvtan, és most már azért annyi minden hozzáférhető és elérhető.
Abszolút, és olcsón, és ingyen lehet ezeket sok esetben csinálni. Nem feltétlenül arra gondol... Ja, persze könyvet vásárolni kell, de lehet antikváriumban is marhajukat találni meg. Meg vannak ilyen könyves, mit tudom én, szekrények, itt ott, amott, és onnan lehet kivenni, és akkor ilyen becsület kassza kvázi, hogy akkor visszaviszed a könyvet, de lehet mozogni. Tehát például ezek a nagy ballisztikus mozgások, amire a Bagdiem őket tanított még engem, azok nagyon jó stresszoldók. Tehát, hogy ez is, aki erre fogékony, fogadja meg, hogy ezek, tudod, amikor a karodat lendíted, vagy szóval ilyen nagy mozdulatokat csinálsz, nem tudsz egyszerre szorongani, feszengeni, és ezeket a mozdulatokat csinálni.
Jó, de érdekes. Na, milyen jó végszó ez. Nagyon köszi, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a meghívást.
Én visszavárlak téged, máskor is nagyon feltöltöttél itt.
Tényleg? Örülök
én
neki.
Azt gondolom, hogy a hallgatókat is, vagy remélem. Hogy
nagyon remélem.
Is.
Jó, örülök. Köszönöm szépen a meghívást.
Völgyesi Gabi, a Unique énekesnője volt a vendégem. Itt a Pont Jókorban, a Napemberében. Most egy kis óraforduló, és aztán jön Gede Balázs.
Pont Jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk.